Nagy karrierváltásokról beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy igazából az lehetsz, aki akarsz, lehetsz újságíróból ékszertervező, a lényeg, hogy hogyan tedd ezt, és erről fogunk beszélgetni, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember válthasson, illetve mi kell ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. Vendégem a következő egy órában Wild Judit, vagy ahogy sokan ismerik, Vad Jutka, egyébként pedig ex-újságíró, ex-szociológus, és most pedig ötvös ékszerész. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát én köszönöm, és sziasztok.
Kezdjük azzal, hogy a tipikus karrierút azért azt gondolom, hogy nagyon távol állt tőled, legalábbis ma már, mert hogy fogalmazhatunk úgy, hogy egy előző életedben fotóriporternek tanultál, egy előző életedben újságíró voltál, meg médiaszociológus, valamint piackutató, és innen váltottál, és hoztad létre a saját márkádat, a saját brandedet, egy teljesen új világot. Mi szerettél volna lenni, ha
nagy
leszel?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ez most is nagyon jó kérdés, és 18 évesen is azt gondoltam, hogy nagyon jó kérdés, mert fogalmam se volt. És ott ültem a felvételi papírok fölött 18 évesen, és így vért izzadtam, mert így hiába jártam matek előkészítőre, meg történelem előkészítőre, hogy majd a közgázra beadom a papírt, mert hogy az olyan, az úgy mindenre jó, de hogy így csak nem ment az úgy, hogy nem tudtam behúzni azt az X-et, és akkor végül is beadtam ide-oda-amoda, de...
Tehát kerested önmagadat.
Igen, mint ahogy mindenki, de hogy nagyon nem találtam, tehát hogy legalábbis azokban a definíciókban, amikben akkor lehetett, és fölvettek, tehát pont alapján a Gödöllői Agrártudományi Egyetem agrármérnöki szakára. Anyukám azt szerette volna, hogy mindenképp menjek egyetemre a középiskola után, de hát így nem annyira éreztem magamhoz közel a biokémiát és a agrármérnöki tudományokat, és a családunk egy barátja mondta, hogy a Havas Henrik újságíró iskolája, a BMI, az abban az évben...
Ez a Budapesti Média Intézet volt.
Igen, Budapest Média Intézet. Abban az évben kezdett a JATE, most már Szegedi Tudományi Egyetem kommunikációs szakaként funkcionálni. És akkor menjek oda fotóriporter osztályba.
Ami egy picit messze volt az agrártudománytól.
Az hál' Istennek nagyon messze volt. És hát minden jobbnak tűnt, mint agrármérnöknek lenni.
És akkor nézzük meg, hát ha.
Igen.
Ez egy szabadabb világ egyébként.
Igen, meg hát őszintén szóval nem is értem, hogy miért gondoltam akkor, hogy ez majd milyen jó lesz, de minden jobbnak tűnt, mint bármi más. És egyébként azt hiszem 2 óra után szerettem a fotózásba, és nagy szerepe van ennek ebben tanáromnak, Fénert Tamásnak, és hát így imádtam. Tehát, hogy ő még él, hál' Istennek, tehát magát az órákat is, amiket tartott, meg magát a fotózást is, és az újságírás az úgy jött így a képbe, hogy iskolákban így elég jó voltam fogalmazásból, és akkor minden gyerek nyilván azt gondolja, aki jó magyarból, hogy majd író lesz. Én se voltam másképp ezzel, de aztán ez így elhaladta az idő, és a fotóriporter képzésnek 3 év után vége lett, de az egyetem az 5 éves volt, úgyhogy most mi legyen, akkor átmegyek újságíró szakra. És ha már ott vagyok újságíró szakon, akkor kéne valamit csinálni végül is, tehát ha már itt vagyok. És akkor kezdtem el a Népszabadság.
Igen, mert hogy el is helyezkedtél, igen. És több helyen dolgoztál, Népszabadság, ezek szerint HVG-nél is voltál.
Hát a Népszabadság Budapest rovatába kezdtem a gyakornokoskodást, illetve még előtte, még azelőtt így voltam ilyen különféle más magazinoknál így gyakornok, de ami ilyen nagyon rendszeres volt, az első az a Népszabadság Budapest rovata, és utána a HVG-ben voltam külsős, és aztán pedig munkatárs a HVG online-ba, mindezt 2003-ig.
Tehát 10 éven keresztül te aktívan újságíróként dolgoztál. A fotózást abba hagytad, vagy az úgy folyamatosan ment mellette?
Hát az inkább megmaradt szerelem tevékenységnek. Uh-huh. Tehát én azt így professzionális módon, mármint hogy aki ezért pénzt kap, én sose csináltam egy-egy projektet elmúlt, nem tudom, 30 évben, de hogy ezt így rendszer szinten sosem, hanem inkább ilyen szerelem tevékenységnek maradt meg.
Érdekes, mert most akár fotósként is ülhetnél itt, tehát akár választhattad volna ezt az irányt
akár
is,
ilyen.
Ha azt mondod, hogy ez egy szerelem projekt volt. Mi volt az, ami miatt mégsem maradt el az újságíró pályán? Tehát volt valami, ami kiábrándított, vagy egyszerűen csak elég volt?
Hát miután eljöttem a HVG online-ból, akkor én elkezdtem piackutatóként dolgozni, de az újságírás megmaradt így szabadidős tevékenységnek, a külső
igen.
És 2007-ben éreztem azt, hogy én most már így elfáradtam, és így nem akarom már mások történetét megírni, és akkor abba hagytam.
De tanultál tovább, és ugye a szociológia, médiaszociológia, az viszont az életed része lett, és egy más tevékenység, egy más út indult el.
Abszolút, sőt, úgy volt, hogy én 2004-ben diplomáztam, szociológián, és akkor már dolgoztam piackutatóként, és az egyik tanárom az nagyon kapacitált, hogy menjek PhD-re. És
na most abba azért sokat kell beletenni, hogyha valaki egy doktorit szeretne.
Abba nagyon sokat.
Erről mesélni is tudsz, hiszen neki indultál ennek.
Neki mentem, és kronológiailag úgy volt, hogy elkezdtem járni, de akkor végül is kirúgtak a munkahelyemre erre az első piackutató cégnél, ahol voltam, és akkor jeleztem a tanáromnak, hogy én ezt így, tehát a PhD doktori iskola vezetőjének, hogy én ezt így nem fogom tudni fizetni, mert hát épp nincs munkám. És mondta, hogy akkor ő szerez nekem ösztöndíjat. Ez a, egyébként a Pécsi Tudomány Egyetemnek a kommunikáció PhD programja volt, és Horányi Özséb volt a doktori iskola vezetője, aki szintén nagyon, tehát ő végül is az ékszeres karrieremnek egy nagyon fontos alakja.
Mert hogy ide fogunk kiukadni, hogy miért lettél ötvös ékszerész végül.
És lehet, hogy ő nem pont így gondolta, de végül is egy katalizátor szerepet töltött be, mert hogy én mondtam neki, hogy én nem biztos, tehát hogy én vagyok a legmegfelelőbb alanya az ösztöndíjnak, mert hogy én nem vagyok benne biztos, hogy akadémiai karriert szeretnék.
Viszont valamit ő látott benned, amiért rád voksolt, segített téged, és elindultál ezen az úton.
Igen, és ő mondta, hogy fogadjam el ezt az ösztöndíjat, mert így akkor van 3 évem, hogy eldöntsem, hogy mit szeretnék. És ez valóban így is lett, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy ő gondolta.
Tehát, hogy nem az akadémiai pálya volt az, amire voksoltál, hanem azt mondtad, hogy hátra arc, és egy teljesen más dologgal szeretnél foglalkozni, igen. És ez az ékszer tervezés és készítés, viszont ez sem a semmiből jött, azért volt valami fajta kapcsolatod, nem? Tehát egy fiatal gyerekkorodban a kézművességhez biztosan volt közöd.
Igen, igen, hát ilyen kézügyes gyerek voltam mindig is. Hát a Barbie-nak vajtam ruhát, ez a varró karrierem csúcsa volt, amikor a lila organza Barbie estéruhát átalakítottam esőkabáttá, mert hogy arra sokkal nagyobb szüksége van, mint estéruhára. Akkor nagyon sok mindent vartam, egyébként a nagymamám ő varrónő volt, batikoltam nagyon sokat, papírmasé gyöngyöket csináltam, és abból nyakláncot, és gimnázium elején drótékszereket, és festegettem, tehát, úgy, kerámia.
De hobbiként végigkísérte az életedet, igen. A művészet, a kézművesség, valami, amit te létre tudsz hozni. Míg ehhez képest ugye az akadémiai pálya, vagy egyáltalán az a terület, amivel korábban foglalkoztál, az szárazabb, vagy egy teljesen más világ volt.
Hát szárazabb, viszont nem tudom, tehát én úgy élem meg, hogy szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy többféle módon tud működni az agyam. És szeretem is működtetni többféle módon. Az egyik, ez a strukturális irány, adatelemzés, az, hogy az adat, tehát olyan, mint egy nyomozó, hogy adatokból megtalálni az én kérdésemre a választ. Én ezt szeretem bizonyos keretek között. És ugyanúgy szeretek létrehozni is. Tehát, hogy végül is egy ilyen struktúra, teremtés és a, nem tudom, tárgyteremtés. Mondjuk a teremtés az közös, de hogy kicsit más. Ugyanakkor hasonló is, szerintem.
És volt egyébként egy ilyen aha élmény, tehát amikor csináltad a doktoridat, és közben, hogy nem, én nem ezzel akarok foglalkozni, hanem.
Igen.
És ez hogy történt?
Ez úgy történt, hogy akkor vége lett az ösztöndíjnak, akkor elmentem dolgozni, mert hogy az ösztöndíj mellett csak félállást lehet vállalni, és akkor nekem csak félállásom volt, meg persze nyilván külsős munkák, de hogy ugye az bevételkiesés, és ezért ugye gyorsan találtam egy másik állást, egy másik félállást a meglévő fél mellé, és akkor ugye marad valamennyi szabadidő és valamennyi kapacitás arra, hogy az ember meg is írja azt a doktorit. És akkor ott ültem, amit doktorit már elkezdtem hozzá olvasni, volt témavezetőm, tudtam, hogy mi a témám, feltérképeztem, hogy mit is kéne csinálni, és ott ültem otthon, hogy akkor most megmaradó szabad időmet én mivel is akarom tölteni, vajon médiakutatással, vagy ékszerek készítésével, mert akkor már elég sok, tehát én 2002 óta csinálok folyamatosan ékszereket, és akkor már azért így eléggé így már szárba szökkent a PhD program ideje alatt, tehát akkor már így a vasárnapi művészpiacon, a Vampon egy ilyen állandó kiállító voltam. Tehát megkérdeztem magamtól, hogy mivel szeretném tölteni a fennmaradó órát és energiámat, és hát nagyon egyértelmű volt, hogy nem PhD írásával, hanem ékszerekkel.
És akkor gyorsan meg is hoztad a döntést? Egyébként olyan vagy, aki, hogyha már megfogalmazódik a gondolat, akkor azonnal lép?
Igen. Az más kérdés, hogy mennyi idő alatt fogalmazódik meg a gondolat.
De hogyha már biztos vagy a dolgodban, akkor utána már akár kockáztatni is mersz. Igen. Mert azért ez egy kockázatos lépés volt.
Az.
A biztosat úgymond a bizonytalan napbér, vagy a majd meglátjuk miért ott hagyni, vagy hogy hogyan fogsz tudni megélni mondjuk ebből.
Igen. Mondjuk akkor még nem...
Nem gondoltál rá, hogy kizárólag ezzel fogsz foglalkozni.
Igen. Sőt, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én nem akarok csak ékszerkészítésből élni, mert hogy akkor ki fogok égni, és akkor így elveszik egyrészt ugye a pénzkereset, másrészt meg ez is egy szerelem tevékenység végül is, és hogy akkor elveszítem ezt az egészet, úgyhogy én biztos nem akarom ezt főállásban csinálni. Hát nem így történt természetesen.
Eltelt 10 év, és több mint 10 év, és azóta ezzel foglalkozol, igen. És felépítettél, ugye ahogy beszéltünk róla, egy bárkát, egy brendet, ez a Vagyutka Design Ékszer, hogy most már meg is nevezzük, hogy miről beszélgetünk, és azon gondolkodtam, hogy azért oké, ott hagytad a biztosat a bizonytalanért, de azt is mondtad nekem, mielőtt leültünk beszélgetni, hogy az élet az nem olyan, hogy csak úgy egy egyenes kijelölt út, és azon úgy megyünk, hanem igenis vannak benne változások, kanyarok, tehát hogy ezt te így éled meg, hogy ez így természetes, hogy váltottál akár 10 évente az elmúlt időszakban.
Igen, hát ez nem volt mindig így, tehát ahhoz jó sok kanyaron végig kellett menni, hogy ezt így belássam, hogy végül is ez is normális, meg akár az is normális, sőt minden tökre normális és elfogadható, mert az, hogy valaki egy helyen dolgozik 50 évig.
Mert hogy vagy egyféle dolgot. Talán valahogy erre készültünk, igen. Még mert ezt a mintát láttuk.
Abszolút ezt a mintát láttuk. Én egész biztos ezt a mintát, vagy majdnem ezt a mintát láttam. Sőt, így is indultam neki, hogy
mert
nekem...
Mert mérnök és orvos szülők gyermekeként, igen. Azt gondoltad, hogy te is egy hasonló utat fogsz bejárni.
Hát, hogy választok magamnak valamit, valamilyen egyetem, és akkor amit ott tanulok, azt majd csinálom nyugdíjig kb. De hát ez volt ugye a szocialista modell, csak közben kiment alólunk a szocializmus.
És nyilván itt van egy csomó, vagy volt egy csomó lehetőség, és van egy csomó lehetőség. Hogyan alakult az, amikor már tudtad, hogy kizárólag ékszer tervezéssel és készítéssel akarsz foglalkozni, ahol nyilván azért abban rengeteg melót kellett beletenni munkát, hogy felépítsed mind a brendet, mind a vállalkozást. Tehát, hogy azért ez nem egyik pillanatról a másikra megy, és most nagyon sokszor halljuk, hogy vállalkozzál, váltsál, és olyan könnyűnek tűnik, de hogy a gyakorlatban is ilyen könnyű ez.
Hát nem. Azt fontos hozzátenni, hogy én ugye 2011-ben, tehát most már idén 12 éve vagyok főállásban ékszertervező és készítő, és előtte mennyi? 9 évig szép fokozatosan növögetett. Tehát ennek mindig volt valamilyen munkám mellette, ami mindig jött biztosan pénz a számlámra. És ez alatt építettem egy csomó mindent fel, tehát egy valamekkora közönséget, ki lett találva ilyen brand elemek, meg folyamatok, meg hogy mit csinál, tehát a ékszeren belül mit csinálok. Szóval, hogy az alatt a 9 év alatt ez azért nagyon sok minden kiforrott. És így ugrottam bele a váltásba, és ez szerintem nagyon nem elhanyagolható, hogy nem a nulláról ugrottam a nagy elvárásokkal a valamibe, hanem volt már egy alapzat.
Tehát megtanultad, hogy hogyan kell mondjuk egy webshopot létrehozni, alakítani, üzemeltetni, egy vállalkozás, hogy néz ki?
Hát igen.
Voltak tehát, egyébként nehézségek? Vagy?
Ja, hát rengeteg.
Még pontok, mesélj erről
rengeteg. Hát rögtön az elején, ugye, tehát hogy volt mennyi 800 000 forint félretett pénzem, amikor ugye elkezdtem, és úgy kezdődött az egész, hogy a nagynénémnek volt egy ilyen kis ruhaboltja a Madács téren, és aznak volt egy 8 négyzetméteres felső szintje, egy ilyen kis galériája, és akkor ő oda befogadott engem, és ott voltam 3 évig. De hát egészen más azért ezt így úgy csinálni, hogy nincs stabil jövedelmed, hanem csak ez van, kész. Még úgy is, hogy tényleg egy nagyon baráti, nagyon családi áron kaptam azt a helyet, és azt gondoltam, hogy a 8000 forint félretett pénzem, az milyen sok. Nem, az nem sok. az nagyon gyorsan elment, és ott álltam, hogy és akkor most mi?
Most és hogyan tovább?
Igen, és hát mindig jött valami megoldás, apukám is segített.
Egyébként, amikor eldöntötted, hogy ékszertervező szeretnél lenni, meg hogy saját vállalkozást szeretnél indítani, akkor támogattak benne, vagy voltak olyan hangok esetleg, hogy ne hagyd ott a biztosnak tűnő állásodat a bizonytalan vállalkozói létért?
Hát apukám, ő megfogalmazta azt a, nem tudom, az építő jellegű hozzászólást, hogy hát akkor ez 2011 volt, és hogy hát így mondjuk így a világgazdaság az nem épp a legfittebb.
Világgazdasági válság kellős közepén, vagy a vége felé már, de ezt az a vége felé,
igen, de akkor azt nem tudtuk, úgyhogy most nem biztos, hogy most kéne így nagyot ugrani, de hogy sosem olyan volt, tehát ő elmondta a véleményét, és aztán rám hagyta a döntést, és egyébként a döntésemben ő mindig maximálisan támogatott. Szóval, hogy de tényleg, tehát így, tehát hogy egyrészt financiálisan támogatott, másrészt segített a boltberendezésben, segített cipekedni, segített, mindenben segített postázni, tehát ő amit kellett, azt ő csinált, és tényleg a családom, barátok, mindenki tökre mellém állt, és nagyon segítettek, de még így is, hát napi, tehát én 2 éven keresztül napi 14-15 órát dolgoztam, és most ezt így nem úgy kell érteni, hogy ültem egy asztalnál, és csináltam effektív ékszereket, mert hogy tehát az csak a munka fele megcsinálni az ékszereket, de el is kell adni. Ugye hiába van egy csomó ékszerem, otthon ülök rajta.
Igen, tehát ezt mondjuk kéne, nagyon sokan gondolják azt, hogy elég, ha az ember elkészíti az ékszert, vagy a bármilyen termékét, feltölti az internetre, és akkor ez így működni fog, de nem.
Hát nem, egyáltalán nem, mert tehát ma már annyira összetett. Tehát igazából olyan, mintha egy nagy kereskedelmi vállalatnak az összes feladatát egy valaki csinálja, nyilvánvalóan piciben, tehát hogy nagyon sok feladatot kell ellátni ahhoz, hogy az ember egy terméket el akar adni, akár személyesen, akár interneten.
És volt marketing stratégiád?
Persze, többen kérdezték, hogy van-e, de nincs, vagy nem volt, és...
Tehát akkor ezt is meg kellett tanulni.
Igen, de hogy azt is egy dolog megtanulni, hogy mi az, ami az én személyemhez illeszkedik. Mert hiába mondja nekem mindenki, hogy legyen üzleti tervem, meg exit stratégia, meg ilyen stratégia, olyan stratégia, én nem tudom micsoda. Ha
te nem ilyen vagy.
Ha én ezt nem tudom, így nem illeszkedik a személyiségemhez. És akkor persze többféle út áll rendelkezésre. Megfizetek olyan embert, aki ezt tudja, és akkor megvásárolom az ő szolgáltatását. Vagy a magam képére alakítom azt a feladatot, amit ugye meg kell csinálni, mert hogy valamit kell csinálni marketingileg mondjuk, de hogy úgy alakítom át, hogy meg tudjam csinálni.
Ez utóbbit választottam.
Igen.
Beszéljünk azokról az ékszerekről, illetve azokról a termékekről, amikkel te foglalkozol, amiket készítesz. Honnan indultál, és hova érkeztél meg az elmúlt 10 évben?
Picit tágítanám akkor, mert hogy én nem mindig fém ékszer, tehát nem mindig ezüsttel foglalkoztam. Tehát amikor elkezdtem már ezt főállásként csinálni, akkor textil ékszereket csináltam, illetve régi kitőzőket alakítottam át ilyen medálokká, és ezáltal nyakláncokká. Később fa ékszerek is bekerültek így a szortimentbe, ami úgy fa, hogy tehát egy saját minta volt a felületekre nyomtatva, és lézerrel voltak kivágva a formák. És az a különbség a kettő között, a textil ékszerek és a fa ékszerek között, hogy a textileket azt én itt-ott vettem, illetve később saját mintájú textilek is készültek, és azok a befoglaló formák, amikben benne voltak a textilek, azokat valahonnan megvásároltam. Azért gondolom, hogy ez egy minőségi ugrás volt, mert mint hogy így gondolatilag, hogy a fa ékszereknél pedig ott teljesen az én terveim alapján valósult meg. Tehát nem máshonnan vásároltam a kész
alkatrészt,
hanem én magam csináltam magát az ékszert.
És innen akkor léptél aztán még tovább.
És igen, innen mentem tovább, mert 2010 és 12 között végeztem el a 5-ös iskolát, és aztán, tehát végül is az ezüst ékszerekben már, tehát ott is vannak alkatrészek, amiket használok, de az elenyésző mennyiségű, és hát így nagyjából mindent én tervezek, vagy csinálok.
Tervezésre ugorva egy pillanatra, tehát hogy itt vannak-e visszajelzések, ami alapján esetleg változtatsz dolgokon, vagy mész a saját fejed után?
Hát mindenképp muszáj figyelni a visszajelzésekre, és ebben is én elég sokat változtam, mert anno a kiindulási pont az volt, 2007-8-9-10 körül, hogy hát ez az én személyes pörgésem, az én szerelemprojektem, ne szóljon bele senki.
Aztán?
Aztán, amikor ugye már ebből akartam csak megélni, akkor rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. Hát hiszen egyrészt fizikailag nem vagyok képes mindenből csak egy darabot csinálni, mert ez nem fenntartható, hiszen egy napban 24 óra van, és nem létezik az a modell, hogy azokból az alapanyagokból, amikor én dolgoztam, akkor egy darabot eladok, akkor majd meg fogok élni. Másrészt pedig meg kell találni azt az egyensúlyt, a különféle kérések és az egyedi, tehát a saját egyediségem között, ami már mindenkinek jó.
És milyen anyagokkal dolgozol ma már legszívesebben?
Hát ezüst és arany. Ja, meg a plexi. Van a plexi is, meg gyöngyök. Az ezüst adja magát az ékszert, és színes plexik, amiken saját minták vannak nyomtatva, az adják a színeket.
Elgondolkodtál azon, hogy ugye 10 évente váltottál, és most már egy 10 éves periódus letelt, és igen. Mindig itt vagy.
Igen, feltűnt. Most nincs más ötletem, amit csinálhatnék.
Igazából megtaláltad ezek szerint az utadat? Tehát kimered ezt mondani, vagy ez most egy olyan állomás, ami tovább tart?
Szerintem az igen. A kifejezés, hogy megtalálta valaki az útját, szerintem mindig rajta vagy az úton. Uh-huh. Csak mindenféle állomások vannak. Nem az van, hogy elvesztettem az utam, hanem mindig rajta vagyok, mert én az összes dolgot, amit tanultam és csináltam, azt mind hasznosítom. És ez most tovább tart. Aztán az, hogy ezen túl van-e valami, és ha igen, akkor mi, az majd kiderül idővel.
Tehát akkor inkább az, hogy miben tudja az ember éppen a legjobban megvalósítani saját magát. De szerintem álljunk meg egy pillanatra, itt tartsunk egy kis szünetet, és utána folytassuk innen. Wild Judit, a Vad Jutka Design Ékszer alapítója a vendégem. Egyébként ex-fotóriporter, újságíró, illetve médiaszociológus, aki pályát váltott, és ötvös ékszertervezőként dolgozik jelenleg, és egy csomó mindenről beszélgetünk majd még, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy hogyan lehet ezt máshogy csinálni, mint a többiek, mert szerintem ez is nagyon fontos, úgyhogy tartsunk egy kis szünetet, és hamarosan innen folytatjuk.